az előző ülésszak végén ezúttal is biztatnám Önöket arra, hogy a kérdésekkel használják ki azt a lehetőséget, hogy az előadók remélhetőleg a körünkben maradnak az ebédszünetre is, de néhány, körülbelül három gyors, közérdekű kérdésválaszra van lehetőség, ha van.
Én a Veszprémi Bernát Lászlónak a fontos és jó előadására szeretnék pár kérdésre egy kicsit kitágítani, mert ugye nyilván a témának az eddigi kutatatlansága, illetve hogy mi történt, ugye az volt az első feladat, és akkor én már elkezdtem tovább gondolni, és ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem. Az egyik az, hogy mennyire, vagy megjelente egyáltalán hivatalos utasításokba, akár helyi utasításokba, szabályokba a megkülönböztetés a zsidókkal, izraelitákkal, hogyan nevezték őket, vagy ahogy láttuk a példákból, ez a gyakorlatot jellemezte, tehát hogy egyértelműen ezek a vagyonosok, egyházak elleni szabályok, ezek a zsidókra is, vagy ugye, mint láthattuk pár példánál, ugye kiemelten rájuk is irányultak. A másik kérdés az egy kicsit a folytonosságra, ugye itt szó volt előzményekről, ugye antijudaista toposzokról, és nekem egy kicsit hiányzott, vagy nem tudom, hogy van-e erre példa, vagy össze lehet hozni, hogy a háború alatti növekedő antiszemitizmusról gondolok, hadimilliómosok, ugye a zsidók szerepéről, úgymond a háborúra, ami ugye a jobb oldalnak is akkor már témája volt. Tehát, hogy erre van példa, ugye tudjuk, hogy Tisza István rendszere, amelyik az őszi rózsás forradalomtól ugye gyűlölté vált, ugye, hogy maga Tisza, illetve a rendszer is mennyire a zsidó emancipációt és a zsidó védelmét magára vállalt, így nyilván ugye ebből a szempontból érdekes, hogy utána a különböző társadalmi feszültségek ugye nyilván a zsidók ellen is, és hogy ez a tanácsköztársaságban hogyan jelentkezett. Tehát ez a hadimilliómos, illetve egyéb toposzok, ezek tovább éltek el itt a tanácsköztársaság alatt. És végül a felülreprezentáltságnak az oka, vagy hogy ezt hogy lehet értelmezni. És ezzel kapcsolatban egy kicsit tágabban, hogy a központi vagy a helyi viszonyok domináltak ennek a felülreprezentáltságnak a kialakulásába. Ugye tettél egy utalást, nagyon röviden, igen, befejezem. Tehát egy utalás ugye volt, hogy a túszedésnél ugye maga Kun Béla egy utólagos információ morzsa alapján, de hogy mondjuk mi volt az a föld szocializálásnál, tehát hogy mi érvényesült, hogy az, hogy a központból milyen utasítás jött, vagy hogy maga a helyi viszonyok, a helyi hatalmi kérdés hogyan alakult, hiszen tudjuk, hogy azért diktatúrának nevezzük, de hát 133 nap egy teljesen új rendszer bevezetésére ugye nem elég. Jó, csak hogy ugye nagyon sok kutatásból tudjuk, hogy helyi szinten abszolút nem úgy volt a tanácsköztársaság valószínű központból elterjesztették, tehát hogy ennek a felülreprezentáltságnak végül is az inkább az oka, hogy a felső vezetők valahogy kompenzálni, vagy nem tudom, bizonyítani akartak valamit, hogy igen, ők a zsidók ellen is nagyon erősen fellépnek, vagy pedig a helyi bűnbaképzés, a könnyen megtalálhatóság vezetett ehhez. Köszönöm.
Én is köszönöm a kérdéseket, és azt hiszem, hogy itt összességében a három kérdés hangzott el, és igyekszem mindegyiket észben tartani. Történészként természetesen nagyon rossz a memóriám. Tehát az első kérdés az ugye arra vonatkozott, hogy úgy a rendeletekben megjelentek-e. Én azt tudom mondani, hogy inkább, amivel én találkoztam, azok egyfajta figyelmeztetések voltak, hogy a zsidókat se hagyják ki. Tehát, hogy senkinek ne forduljon meg a fejében az, hogy esetleg az izraelita egyházaknak ugye a vagyonelvétele esetleg valamifajta ugye pozitívabb elbírálásban részesülhetne, vagy egyébként, hogy mondjuk a cionista mozgalomnak a helyi tagjait, azokat valamifajta kivételezésben kellene részesíteni. Ami egy érdekes dolog volt, ugye, ami felmerült, hogy a korábbi antiszemitizmussal lehetett ennek kapcsolata. Igazából én ilyet, ezt nem mondanám, én azt gondolom, hogy, és ezt is próbáltam hangsúlyozni az előadás elején, hogy azért alapvetően ez a fajta antiszemitizmus, ez merőben más, mint a, hát ugye nevezzük ugye konzervatív, vagy jobboldali, vagy reakciós antiszemitizmusnak, tehát ez más forrásokból táplálkozik, más előítéleteknek az alapja, tehát én nem szeretném még véletlenül sem azt mondani, hogy ez a később ugye véres kitöréseket eredményező hát jobboldali antiszemitizmusnak valami fajta kapcsolat lenne a kettő között. Amivel én találkoztam, ugye az a hadimilliómosok, ez valóban felmerült, és érdekes módon én azt láttam, hogy a cionista mozgalomnak egyes tagjai, akik megpróbáltak pozitív kapcsolatot ápolni a kommunnel a tanácsköztesség elején, ők érveltek azzal, hogyha esetleg lehetőséget adnának nekik, akkor ők felszámolnák ezeket a hadimilliókat, hogy erre ők jelentkeztek, hogy ők ezt megpróbálnak csinálni, aztán igen hamar egyértelművé válhatott, hogy egyébként a cionistáknak ezekre a szolgálataira nem tartanak igényt a tanácsköztárságban. És akkor a harmadik kérdés az volt, hogy a helyi szinten ez másképp működhetette. Hát ugye az előadásom, hogy ez volt ugye a kérdés, ugye? Ezt is fontos kiemelni, ugye, hogy ez még egy írtak már róla történészek, jókat is írtak róla, különböző kutatók, de azért egy összességében mégis azt találtam, hogy kevéssé tudtam a legtöbb kérdésben a szakirodalomra támaszkodni, egy kevéssé kutatott téma, tehát nem a teljesség igényével gondoltam, inkább egy áttekintésként akartam ezt az előadást megtartani. Nyilvánvalóan voltak eltérések helyi szinten, én most például néhány napja olvastam egy nagyon izgalmas és szintű, szerintem amennyire én ismerem, ez nagyon kevéssé feltárt téma, ugye a kárpátaljai eseményei a tanácsköztársaságnak, a Biointézetnek a kutatója, Kosztyó Gyulai publikált néhány napja erről egy lábjegyzetet, online írást, és nagyon érdekesnek találtam. Egyrészt azt, hogy a egyébként ugye kiemelkedően magas zsidó lakosság arányú Kárpátalján nem volt annyira felülreprezentálva a zsidó túszoknak az aránya, például a beregszászi túszok között. Tehát például akár nyilvánvalóan vannak ilyen vidéki eltérések, és valószínűleg majd remélem, hogy majd helytörténészek, akiknek ott van a lehetősége, hogy ezeket a kutatásokat elvégezzék, majd erre adnak válaszokat. És nekem hát eszembe se jutott, de hát ezek jók a konferenciában, hogy akkor valaki tesz hozzá egy hozzászólás, nekem nem jutott ez eszembe. Amit én érdekesnek találtam, hogy ugye ez a forrás, ez azt mondja, hogy Kunék megfontolták azt, hogy a történelmi családnevekkel találkoztak, és ami nekem erről eszembe jutott, az az, hogy esetleg ez annak is a jele lehetett, hogy azért a zsidó-nem zsidó kapcsolatoknak az ekkora már feszült helyzetét valamilyen szinten mégiscsak érzékelhették a tanácsköztárság vezetőségében. Én máshol is láttam erre utalásokat, hogy tehát ugye azt mondom, hogy Kunfi is írja valahol, hogy azért egy probléma volt, hogy az ő szemében sok a zsidó származású nép biztos, tehát hogy igyekeztek odafigyelni arra, hogy az ne, tehát hogy ne keltsék ugye ennek a, ne keltsék egyfajta ilyen idézőjelben ugye a zsidó kormánynak a benyomását, másrészt pedig én azt gondolom, hogy az is oka lehetett ennek, hogy a vidéki lakosságnak nyilván bizonyos arányban létező antiszemita sztereotípiáit próbálták a saját céljaiknak a medrébe folyatni.
Baloldali antiszemitizmussal kapcsolatban, hogyha azt olvasjuk a különböző megnyilatkozásokban, hogy zsidó tőke, az feltétlenül baloldali antiszemitizmus. antiszemitizmus-e, hiszen tudjuk, hogy sok esetben a zsidó szót egyfajta társadalmi státusz jelzőként használták. Hát igaz, hogy évtizedekkel túl vagyunk a hivatalos zsidó emancipáción, de azért egy működött, hát faluhelyen sok esetben a zsidó az egyszerűen a boltos szinonimája volt, anélkül, hogy ennek különösebb antiszemita íze lett volna. Nem lenne érdemes differenciálni az ilyen típusú társadalmi státuszjelző szóhasználat és a baloldali antiszemitizmus tényleges kimutathatósága között.
Ez persze egy legitim kérdés, és nekem is persze el kellett gondolkodnom, amikor ezekkel a forrásokkal találkoztam. Ami végső soron arra vezetett engem, hogy ezeket a baloldali antiszemitizmusnak, hát nevezetesen ugye azon részének jeleként értelmezzem, ahol a kapitalizmust a zsidósággal azonosítják. Hát az egyik az, hogy ezekben a forrásokban ugye nem szerepel, vagy nagyon ritkán szerepel a keresztény tőke, vagy nagyon ritkán tesznek bármifajta olyan utalást, hogy itt a tőkének valami nem zsidó jellege is lehetne. Ugye beszélnek más hatalmasokról, más olyan emberekről, akinek van vagyona. Ugye általában ugyanazzal a lélegzetvétellel elítélik a keresztény egyházakat, elítélik ugye a nemesi családokat, a nagybirtokosokat. Viszont a tőkének a jelzője általában, legalábbis amivel én találkoztam, az általában a zsidóságra való utalásokat jelentette. Illetve egy másik ok, azt gondolom, az egyszerűen nagyon racionális ok, hogy az antiszemitizmusnak, ahogy azt ugye Ungvári Krisztián remekül kimutatta már a dualizmusban és a dualizmus utolsó, tehát végén is volt egy igen erős ugye antikapitalista jellege. Én azt gondolom, hogy amennyiben ezt a tételt elfogadjuk, és én hajlok arra, hogy elfogadjam ezt a tételt, akkor én azt gondolom, hogy az ilyesfajta kapitalizmus ellenes megnyilvánulásnak a zsidósággal való összekötése, azok egyértelműen találkoznak ezekkel, ezzel az antikapitalista antiszemitizmussal, amely már korszakban is létezett, és amely aztán egyébként a későbbi évek során is ugye az antiszemitizmusnak egy fontos támpontja volt. Nem akarom persze azt mondani, hogy a tanácsközösségben ugyanaz az antikapitalista antiszemitizmus létezett volna, ami aztán létezett mondjuk a zsidó törvények idején is, tehát a nyilvánvalóan az egyik, hogy a jobb oldalról jobb, a bal oldalról, tehát nem akarom összekötni a kettőt, viszont azt gondolom, hogy ez egyértelműen a zsidóság kapitalizmussal való összekötésének a jelensége.
Köszönjük szépen! A délelőtti ülés végére értünk, tekintve, hogy 10 perccel túlszaladtunk, ami elég szép eredmény, tekintve, hogy egy plusz előadás is volt, az ebédszünet is 10 perccel meghosszabbodik, tehát 14 óra 10 perckor kezdünk. Jó étvágyat mindenkinek, annyit még, hogy a program